Kezdődik az aréna, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna vendégét, Szent Ivány Istvánt, az SZDSZ Európai Parlamenti képviselőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. 483-26-26 a telefonszámunk, 06-20-95-85-55, ez a szokásos SMS számunk, és eljutathatják kérdéseiket az Inforádió weboldalán keresztül is, az inforádió.hu internetes címen. Következő egy órában, tehát várjuk kérdéseiket Szent Ivány István. Az Európai Unió szabadság miatt zárva ezzel a kis blikfangos címmel jelent meg egy írás a hétvégén az egyik hazai napilapban, és hát talán ez ilyen formában azért túlzás is, az tény, hogy szabadságra mentek az európai parlamenti képviselők, a parlament és a tanács is, ha jól tudom, akkor augusztus végéig szünetet tart, sőt, még a Luxemburgi Európai Bíróságon is ítélkezési szünet van. Nyilván, hogy ez nem csak a szabadság és a pihenés ideje, hanem azért egy kicsit a visszatekintés, vagy egyfajta összegzésre is lehetőséget biztosít, és ha visszatekintünk az elmúlt hónapokra, akkor mindenképpen ugye a 2007-2013 közötti költségvetés, uniós költségvetés tűnik a kiemelendőnek, illetve hát talán az alkotmányos szerződés, amiről ugye referendumok voltak, volt, ahol a nemzeti parlamentek ratifikálták, de mindenképpen úgy tűnik, hogy ezt most egy kicsit jegelni kell. Kezdjük talán a költségvetéssel.
Igen, tulajdonképpen az elmúlt évnek talán a legfontosabb eredménye az, hogy megállapodás született az unió 7 éves költségvetéséről. A tét nagyon nagy volt, hiszen ez a megállapodás nem születik meg, akkor éves költségvetési eljárásban határozzák meg az unió költségvetését, és ez különösen az új tagállamok számára lehetett volna hátrányos, hiszen érzékelhető volt, hogy az éves költségvetési eljárásban nehezebben tudjuk érvényesíteni az érdekeinket, és sokkal kevésbé tudunk hosszú távon számítani arra, hogy mennyit támogatást kaphatnak ezek az országok. Tehát abban voltunk érdekeltek, hogy ez a megállapodás létrejöjjön, de természetesen a megállapodás tartalmában is érdekeltek voltunk. Én elmondhatom azt, hogy én nem vagyok maradéktalanul elégedett ezzel a megállapodással. Részt vettem annak a parlamenti bizottságnak a munkájában, amely a parlament részéről előkészítette a költségvetést, hiszen ez egy együttdöntési eljárásban született meg, azaz a tanács és a parlament közösen döntött a 7 éves költségvetésről. De a végeredményről azt mondhatom, egy kompromisszum született, egy olyan kompromisszum, ami még mindig jobb, mint hogyha éves költségvetési eljárásra került volna.
Azért arra emlékszünk, hogy az Európai Parlament nem könnyen mondott igent erre a költségvetésre, hiszen a múltévégi uniós csúcson végül is ugye megszületett ez a kompromisszum, de utána az Európai Parlament még heteken, hónapon keresztül vitázott erről, és voltak olyan helyzetek, amikor úgy tűnt, hogy lehet, hogy éppen a parlament fogja esetleg megvétózni bizonyos kitételeit vagy tételeit ennek a költségvetésnek.
Ez pontosan így volt, és ennek lehet is érteni az okát, hiszen a parlament által előterjesztett javaslat az mintegy 100 milliárd euróval többet tartalmazott volna 7 évre, tehát évi 15 milliárddal többet, és a mi szempontunkból is kedvezőbb lett volna, hiszen nagyobb összegeket fordított volna a infrastruktúrális beruházásokra és a felzárkóztatásra, mint a végül is elfogadott költségvetés. Ezért a parlament sokáig kitartott az álláspontja mellett. Végül született egy kompromisszum, igaz, hogy ez a kompromisszum már csak 2,5 milliárddal volt több, mint amit a tanács eredetileg elfogadott, de azért egy kicsit több volt, és szimbolikus területeken volt több, tehát például a kutatásfejlesztési támogatások esetében, illetve az új tagállamok támogatása esetében, persze nem, messze nem annyival, mint a parlament eredeti szándékai volt. Valóban nagy vita alakult ki abban a parlamenti bizottságban, amin én is részt vettem, hogy mi legyen az álláspont, és az a fajta realizmus győzött, hogy a 100 milliárd, vagy akár csak az ahhoz közeli, vagy két összeg közötti megállapodása nincs esély, és ebben a helyzetben úgy tűnt, hogy az az okosabb, hogyha egy kisebb-nagyobb javításokkal elfogadjuk a költségvetést.
Ja, ha visszaidézzük a költségvetésnek a vitáját, még akár az uniós csúcsig is visszavetítve ezt a vitát, akkor nagyjából két törésvonal látszódott. Akkor ugye volt egy elég markáns brit-francia ellentét, ami elsősorban ugye az agrártámogatások, visszatérítések ügyében folyt, és azért érzékelhető volt egy választóvonal az új és a régi tagállamok között is, és úgy tűnt, vagy legalábbis sok elemző erre is hívta fel a figyelmet, hogy egy kicsit kiszolgáltatott helyzetben vannak az új tagállamok, éppen talán annak okán is, amit ön is említett, hogy ha nincs költségvetés, elfogadott keretköltségvetés, akkor talán éppen az új tagországok kerülnek a legnehezebb helyzetbe.
Igen, ez pontosan így van, tehát most az új tagállamokra térve az alaphelyzetünk nem volt kedvező, hiszen a régi tagállamok között nagyon sok nettó kedvezményezett ország van, az az olyan ország, amelyik nagyon jelentős támogatásokat kapott eddig, elsősorban Spanyolországra gondolok, Portugáliára, Görögországra. Ezek az országok nem kívántak lemondani ezekről a jelentős támogatásokról, vagy legalábbis a jelentős részéről, és nekik nagyon jó lobby pozícióik vannak, be vannak ágyazva, sok szövetségesük van, tehát félő volt, hogy ha nem egy általános keret megállapodás születik, akkor évről évre számukra kedvezőbb elosztás születik, hogy pontosan értsék a kedves hallgatók, akkor azt arról kell beszélni, hogy itt tulajdonképpen az a költségvetés egyik legfontosabb tétele a kohéziós alapok. Kohéziós alap, magyarul felzárkóztatási alap, ezek azok a támogatások, amelyeket infrastruktúrára fordíthatunk, és az ország fejlesztésére. Ezeken belül az eredeti kiinduló pont az volt, hogy 50-50%-ban osztják meg a régi tagállamok és az új tagállamok között, végül is ez 58-42-re módosult, tehát romlottak a pozícióink az eredeti, de voltak olyan elképzelések is, hogy 60-40 lesz a régiek javára a támogatás, ami azért éreztük nagyon igazságtalannak, mert a régi tagállamok közül szinte egy sincs, amelyik ne lenne gazdagabb az újaknál, egészen pontosan Szlovénia és Ciprus az kicsit magasabb egyfőrejutó jövedelemmel rendelkezik, mint Portugália és Görögország, az összes többi nem. Tehát gyakorlatilag gazdagabb országok, lényegesen gazdagabbak, mint Spanyolország, lényegesen többet kaptak, és ez még most is így van. Tehát itt volt egy komoly tét és egy komoly ellentét, és hát a francia-brit ellentétről se feledkezzünk meg, mert ez az ellentét nem oldódott meg, ezt csak jegelték. Ez végül is talán emlékeznek a kedves hallgatók, az a megállapodás született, hogy a ciklus közepén egy felülvizsgálatra kerül sor, tehát többen most ezek még irányadatok a ciklus második részére vonatkozóan, 2010-től kezdődően, ezek most 2007, 2008, 2009, 2010-re vonatkoznak, és 2011-től kezdődően átrajzolhatja a felülvizsgálati eljárás teljes egészében a támogatásokat. Ennek két fontos tétele van, hogy ön is említette, az agrártámogatások ügye, és a brit költségvetési visszatérítés ügye. Két nagyon sokallatos és nagyon érzékeny kérdésről van szó. Ami a brit visszatérítéseket illeti, itt a tagállamok túlnyomó többsége rendkívül igazságtalannak érzi ezt a dolgot, de azért azt tegyük hozzá, hogy a brit visszatérítésekkel együtt is Nagy-Britannia többet fizet be nettó befizetőként, tehát nagyobb a különbözete, mint Franciaországnak. Ugyanis a britek úgy érvelnek, hogy amit ők visszatérítésként kapnak, tehát hogy értsék a kedves hallgatók, a fizetett és a megkapott összegek különbözetének kétharmadát Nagy-Britannia visszakapja. Visszakapja az Uniótól, ezt még Margaret Thatcher harcolta ki Nagy-Britanniának, mondván, hogy olyan jelentős a különbség, a legjelentősebb volt akkor Nagy-Britanniában a befizetések és a kapott támogatások között, hogy ő ezt nem hajlandó finanszírozni, így is közel 2 milliárd eurót fizet be Nagy-Britannia a visszatérítések után, tehát ennyivel több. Franciaország csak 1,5 milliárdot. A briteknek az az álláspontja, hogy a franciáknak is van egy visszatérítésük, csak azt úgy hívják, hogy agrártámogatások. Ugyanis az agrártámogatások negyedét, egészen pontosan 22%-át Franciaország kapja. Az agrártámogatás rendszer úgy lett kialakítva még a 60-as, 70-es években a német francia alkuk nyomán, hogy gyakorlatilag azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek Franciaország számára fontosak. Tehát a brit mezőgazdának nincsenek ilyen tevékenységek, vagy kismértékben vannak, elsősorban Franciaország a kedvezményezettje ennek. Ugye ez egy óriási vita, mind a kettőt meg kell reformálni, ebben van is egyetértés, várjuk azt, hogy a felülvizsgálat hozza majd elmozdulást.
Igen, ezt az agrártámogatást elnője talán az a e-heti hír, amely arról szól, hogy éppen most vettek vissza agrárpénzeket 6 országtól, és köztük Franciaországtól is. Talán Franciaországtól a legnagyobb összeget, ha jól látom, akkor 80 millió eurót, éppen azért, mert nem megfelelő ellenőrzés mellett, vagy nem az uniós normák szerint használták fel a pénzeket. Tehát azért itt a brüsszeli kontroll az igen szigorú. Most rövid hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést.